Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Múlt héten Florin Kutsu a modernkori Románia történelme 44. bizalmatlansági indítványának volt a főszereplője. Az elmúlt csaknem 30 évben, 1993 óta, amikor a parlamenti képviselők benyújtották az első bizalmatlansági indítványt, 5-ször bukott meg a kormány. 1989 után Florin Kutsu lett a 6. miniszterelnök, akit eltávolította a parlament. Csatlakozott ellenfele Ludovik Orbán, illetve Soring Rindianu, Viorica Döncsilő, Emil Bok és Mihály Rözvan Ungurianu társaságához. Ma azonban nem a politikai háttéralkuk szövevényes világáról, hanem a bizalmatlansági indítvány gazdasági vonatkozásairól lesz szó. Mert minden politikai bizonytalanság komoly kihatással van a gazdaságra is, de beszélni fogunk arról is, hogy mennyire kell örülnünk annak, hogy az idei első fél évben a korábban közöltnél nagyobb mértékben 7%-kal nőtt a nyers adatok szerint a hazai gazdaság teljesítménye a tavalyi év azonos időszakához képest. Választ adunk arra a kérdésre is, hogy hogyan nullázza le a rekordértékű infláció idén a bérek növekedését. Van-e logikus magyarázat arra, hogy sok éves csúcson a benzinára, és milyen hatással van a hazai gazdaságra a külkereskedelmi mérleg több éve tartó hiánya? Dr. Rácz Béla Gergely közgazdász egyetemi adjunktus a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kormányválság van lassan másfél hónapja, azt még nem tudjuk, hogy hogyan fog megoldódni ez a kormányválság, de azt igen, hogy kihat a gazdaságra. Ha az elmúlt 30 év kormányválságait nézzük, mindeniknek volt negatív hatása, és ez nem csak a lej dollár, majd később a lej euró árfolyamban mutatkozott meg, a tőzsdék is reagáltak a kormányválságokra. Kezdjük azzal, hogy hogyan függ össze a politika és a gazdaság ezen a szinten. Miért rezonál utóbbi a politikai változásokra?
Igen, hát az alapvető összefüggés ugye a politika és a gazdaság között az, hogy a politikának komoly beleszólása van ugye a gazdasági körforgásokban és a gazdaság működésébe, és értelemszerűen, hogy a politikába vetett bizalom megrendül, vagy a politikai osztály, vagy a politikai stabilitás az hiányzik az országból, akkor arra mindenféleképpen a vállalatok valamilyen módon reagálnak. És ugye ez a reakció az általában a félelem, a bizonytalanságtól való félelem. És ugye ahol ezt a legjobban le lehet követni, ugye az a tőzsdék, ahol gyakorlatilag napi szintű kereskedés zajlik, és az árfolyamokban mindig a jövővel szembeni várakozások vannak beépítve. Tehát ugye különböző vállalatoknak a részvényeinek a mai értéke az azt mutatja meg, hogy ma mit gondolnak arról, hogy ez a vállalat teljesíteni fog a jövőben. Hogyha kormányválságok vannak, és ezeknek a sora folyamatosan ismétlődik, és egy ilyen soha véget nem érős játék, akkor nyilvánvalóan a jövőben vetett bizalmunk az megrendül. Őve a kockázatokat és bizonytalanságot látunk, és akkor ez valamilyen félelmet eredményez a jelenben. A félelem pedig általában ugye az eladásban nyilvánul meg ugye a tőzsdéken. Az eladásban, ugye ha meg mindenki elad a kereset kínál a törvényei szerint, akkor az pedig az árfolyamoknak a lefele mutató tendenciáját eredményezi.
Csak külföldi befektetőknek a félelméről beszélhetünk, vagy a hazaiak is igen érzékenyen reagálnak a belpolitikai válságokra?
Igen, tehát hogy ugye ez a példa, amit elmondtam, ez ugye gyakorlatilag egy példa volt, ugye azt tudtuk mondani, hogy tőkének nincsen nemzetisége, mindegy, hogy ez hazai vagy külföldi, ugye a reakciók azok gyakorlatilag, ha a reakciók azok a gazdasági következtetésekből származnak, akkor azok általában ugyanazok lesznek. Na most Romániában vonatkozóan ennek van egy érdekesebb vetülete, ez az általános történet, hogy hogyan működik ugye a kormányválság versus a gazdaság. Most Romániában ez egy kicsit másképp működik, mert ahogy ön is említette a felvezetőben, Romániában gyakorlatilag évente van valamilyen kormányválság, úgyhogy a várakozásokban már gyakorlatilag be vannak építve ezek a kormányválságok, ezért nem tudja olyan szinten megráncigálni az éppen aktuális kormányválságok a gazdasági fő mutatókat, árfolyamokat, mint egy olyan államban, ahol sokkal nagyobb a stabilitás.
Ha az elmúlt 5 kormányválságot nézzük, volt ugye, ha jól számolom, 44 bizalmatlansági indítvány az elmúlt 30 évben, ezek közül 5 volt sikeres. Ha ezeket a sikeres bizalmatlansági indítványokat nézzük, ezekben van közös azt illetően, hogy milyen reakciót váltottak ki a gazdaságból?
Igen, tehát hogy ugye az mindenféleképpen látható, hogy a gazdaság így vagy úgy ilyen vagy olyan mértékben, de reagál a mindenkori kormányválságokra. Ugye az volt látható Romániában is, hogy ezek a gazdasági reakciók, amelyeket leginkább ugye a részvényárfolyamokban, mondjuk a betindexben, vagy ugye a lejnek a külföldi valutákkal való árfolyamában a lej, dollár, lej, euró árfolyamban látunk. Nyilvánvalóan mindig volt ennek egy negatív változása, de hogyha azt nézzük, hogy mekkora lenne ugye egy mondjuk magyarországi kormányválság esetén, ahol azért elég nagy a politikai stabilitás, vagy az Egyesült Államok beli kormányválság esetében a kilengés, akkor ahhoz képest a romániai kilengések mindig alacsonyabbak voltak. Éppen azért, mert már 44 bizalmatlansági indítványon vagyunk túl az elmúlt 30 pár évben.
Mindezek ellenére azt látjuk, hogy a román gazdaság teljesítménye nagyon jó. Az idei első fél évben a korábban közöltnél nagyobb mértékben 7%-kal nőtt a nyers adatok szerint a tavalyi év azonos időszakához képest. Ez köznyelvre lefordítva, illetve azok fényében, amiről itt korábban beszéltünk, mit jelent?
Hát gyakorlatilag ugye ez a növekedés, ez nagyon leegyszerűsítve és egy kicsit viccesen, ez egyrészt azt jelenti, hogy alacsony a bázis. Még azt szoktam mondani, a növekedés az egyszerű, hogyha alacsony a bázis. Ez a rövid válasz, tehát nyilván van ez a nagy növekedés, ez annak is köszönhető, és annak is tudható be, hogy ugye a tavalyi év az nem csak Romániában, de ugye gyakorlatilag a világon mindenhol egy gyenge évnek számított. Na most ugye ennek a gyengeségnek is különböző mértékei vannak, mert Romániában nem volt annyira nagyon gyenge a 2020-as év, azaz sokkal kisebb volt a visszaesés, mint amire számítottak, vagy sokkal kisebb volt a romániai visszaesés, mint mondjuk a szomszédos országokban, vagy mint a fejlett világban. Ugye tavaly egy 400-nál kisebb gazdasági visszaesés volt Romániában a koronavírus válság közepette, és ugye ehhez képest ugye az idén pedig egy 7% vagy annál nagyobb gazdasági növekedéssel kalkulálnak. Ami azt jelenti, hogy a gazdaság gyakorlatilag kibocsátása az megnövekszik reál értelemben 7%-kal, ami azt jelenti, hogy ugye nagyobb úgy a kibocsátás, nagyobb a fogyasztás, nagyobb a termelés a gazdaságban, amiből ugye ez a növekedés ez eredeztethető.
Csak hogy mindebből nem eredeztethető az, hogy a lakosság jobban is él. Az járulfinanciárban azt olvasom, hogy a rekordértékű infláció idén le fogja nullázni a béreknek a növekedését. A Statisztikai Intézet adatai szerint a fogyasztói árak átlagban 6,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, és a lej ilyen mértékű értékvesztésére 13 éve nem volt példa. Ez a mindenki által ismert 2008-as gazdasági válság, akkor 7,9%-os volt az infláció az első őszi hónapban. Tehát szárnyal a gazdaság, mégis szenved a lakosság. Nincs itt ellentmondás?
Röviden, én azt mondom, hogy nyilván, hogy nincsen ebben feltétlenül ellentmondás. Az infláció az egyrészt mindig hozzá szokott járulni a gazdasági növekedéssel, itt egy okokozati összefüggés is van ebben. Maga a növekedés is képes valamilyen inflációs hatással lenni a gazdaságra, illetve fordítva az inflációs hatás is képes valamilyen növekedést előállítani a gazdaságban. Úgyhogy a kettő között nem nagyon van összefüggés, egyrészt nem nagyon van olyan erős ellentmondás, mint amilyen ellentmondás tűnne, hogy van. Másrészt pedig a gazdasági növekedést azt általában reál értelemben számoljuk, ami az inflációtól meg van tisztítva. De ettől függetlenül teljesen egyetértünk abban, hogy a növekedés önmagában, a gazdasági növekedés, és amit a GDP-vel szoktunk mérni, a GDP-ben mért gazdasági növekedés, az nem föltétlenül jelenti azt, hogy mindnyájunknak, és ugye Románia összes polgárának jobb lesz jövőre. Úgyhogy az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez a növekedés az kinél és hogyan csapódik le, mert elképzelhető, hogy a gazdasági növekedésnek a nagy része az egy kis csoporton van pozitív hatása, és egy nagyobb csoportnak pedig gyakorlatilag rosszabb lesz, de az átlag pedig azt mutatja, hogy van valamilyen növekedés. Úgyhogy ez az egyik része a történetnek. A másik része a történetnek pedig az inflációval kapcsolatos, hogy valóban, hogyha a szeptemberi inflációt nézzük, ugye az előző, tehát hogyha egy évet nézünk szeptemberig terjedően az infláció kapcsán, akkor 6,3%-os az infláció, de ha a 2021-es éves inflációt nézzük, azt, hogy mekkora a Nemzeti Bank prognózis arra, hogy 2021-es éves infláció mennyi lesz, az csak 5,6%. És ez az 5,6%, amennyivel a Nemzeti Bank kalkulál arra vonatkozóan, hogy mennyi lesz az idei éves infláció, ez nem olyan tragikus, mint aminek tűnik. Teljesen igaza van abban is, hogy ilyen inflációs értékeket nem láttunk az előző válság óta, viszont egy 5,6 százalékos infláció az még önmagában nem jelent tragédiát. És még hozzátenném azt is, hogy a nettó átlagbér a augusztustól augusztusig terjedő időszakra vonatkozóan az 6,5%-kal nőtt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mennyi volt 2020 augusztusban az átlag nettóbér, és mennyi 2021 augusztusában a nettó átlagbér, abban egy 6,5%-os növekedés van, miközben az infláció is erre a periódusra gyakorlatilag ennyi volt, úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy a vásárlóereje a fogyasztóknak az romlott, gyakorlatilag nem javult.
A koronavírus járvány kirobbanásakor valamennyien azt mondták a gazdasági elemzők, hogy a mostani gazdasági válság, amit elindít az egészségügyi válság, az nem lesz hasonlítható, vagy nem hasonlítható össze a 2008-as világgazdasági válsággal. Csak hogy legutóbb a globális pénzügyi válság idején haladta meg az infláció a bérek átlagos növekedésének az értékét, 2009-ben az átlagfizetés 4%-kal nőtt, míg a fogyasztói árak 5,6%-kal. 2010-ben az árak 3,9%-ra, rá egy évre 2%-ponttal nőttek gyorsabban a béreknél. Többször elhangzott, ismétlem, hogy nem hasonlítható a mostani válság a 2008-ashoz, de mintha a végeredmény nagyjából ugyanaz lenne. A lakosság végeredményt ugyanúgy érzi.
Igen, hát bizonyos értelemben ugye a válságok között, vagy ugye a recessziók visszaesések között is ugye az abból való kilábalásban azért mindenféleképpen van összefüggés, amikor miközben minden szám, amit mondott, az helyes, de amikor a gazdasági szakemberek azt mondják, hogy ez a kettő ez nem hasonlít, akkor leginkább arra vonatkozik ugye ez a kijelentés, hogy a kettő között nagyon nagy különbség van, hogy egyrészt mennyi ideig tartott ugye a 2008-as visszaesés válság, és mennyi ideig tartott ez. Ugye az előbb említettem, hogy a tavalyi évben egy 4%-nál kisebb visszaesés volt, az idén pedig már egy 2%-os vagy annál nagyobb növekedésre számolunk. Én értem azt, hogy a vásárlóerő az mind a két esetben stagnált, vagy bizonyos értelemben még romlott is, de a hatásoknak a tartósága és a hatásoknak az eredete nagyon fontos. Most azt gondoljuk a koronavírus kapcsán kialakult gazdasági helyzetről, hogy ez az inflációs hullám, ez nem lesz, vagy nem kéne föltétlenül tartós legyen. Ugye azt is meg kell nézni, hogy miből származik ez az infláció, mi az oka annak, hogy ez az infláció van, és akkor gyakorlatilag két erősebb hatást tudunk azonosítani, és ezek a hatások azok az energiaáraknak a energiának növekedésének köszönhető, ami persze nem független ugye a koronavírus válságtól. Az olajár, a gázárnak, az elektromos energiának, az árának a növekedése, ezek mind összefüggésben vannak ahhoz a koronavírus okozta válsággal, amiből már gyakorlatilag kifele megyünk, vagy már ki is értünk belőle. Úgyhogy emiatt ezek az inflációs hatások, azok vélhetően nem lesznek nagyon tartósak, azaz az idei év végéig, jövő év elejéig ezeknek mérséklődniük kéne, és onnantól kezdve nem csak a gazdasági növekedésről fogunk tudni beszélni, hanem arról is, hogy a vásárló ereje az embereknek az megnövekszik, azaz nagyobb mértékben növekednek majd a béreik, mint amilyen mértékben az infláció növekszik.
Hát szeretném, hogyha beszélgetnénk még a műsor második felében arról, hogy az energiaárak azok hogyan befolyásolják a hazai gazdaságot, vagy milyen hatással vannak a hazai gazdaságra, illetve van-e visszaút az elszabaduló energiaáraktól, de maradjunk még picit a 2008-as válságnál, illetve a mostaninál. A 2008-as világgazdasági válságnak a tanulságai azok segítettek abban, hogy a mostani koronavírus járvány előidézte válságot, azt másképp éljék át a pénzügyi szakemberek, másképp élje át a gazdaság, vagy tényleg abszolút semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz?
De én azt gondolom, hogy a 2008-as válságból egy nagyon fontos tanulságot a gazdasági szakemberek, meg a gazdasági politikai döntéshozók, a gazdaságpolitikai döntéshozók jól vontak le, azt gondolom globálisan, az pedig a beavatkozásnak az ideje és a mértéke. Ugye 2008-ban elég hosszú hezitálás és sok vita volt arról, hogy akkor avatkozzon-e be a kormányzat a gazdaságnak a működésébe, azaz mentse meg a kormányzat a magánvállalatokat, tipikusan bankokat, akik csődbe mentek, befektetési bankokat, akik csődbe mentek 2008-ban, és annyit vitáztak erről a kérdésről, hogy ez morálisan rendben van-e, hogy gazdaságilag ennek milyen következményei vannak, hogy elmaradt a korai beavatkozás, és a dominó az továbbment, és ezért ugye a 2008-as gazdasági válság annak egyrészt a visszaesés az nagyobb volt, másrészt pedig tartósabb volt a visszaesés, nem volt ilyen gyors visszapattanás. A koronavírus okozta a gazdasági válság kapcsán pedig gyakorlatilag az Egyesült Államok és Európa is, illetve nyilvánvalóan, hogyha Ázsiában megnézünk, akkor Kína, Oroszország, stb. Mindenki létrehozta azt a saját és nagyon komoly gazdaságélénkítő programját, aminek köszönhetően ugye ez a visszapattanás, vagy ez a gyorsabban elkezdő növekvés, ez megtörtént. Ugye Európában az a Next Generation EU, de az Egyesült Államoknak is egy hatalmas beruházási programja indult, hogy élénkítsék a gazdaságot, hogy gyakorlatilag minden a lehető legrövidebb időn belül visszaálljon a normális kerékvágásba. És ez egy nagyon fontos tanulság volt, hogyha ezt elmulasztották volna, vagy nem teszik meg időben, ugye, ahogy ez 2008-ban történt, akkor a negatív hatások azok mindenféleképpen hosszabb távúak lettek, vagy lehettek volna. Nem utolsó sorban ezeknek a gazdasági élénkítő intézkedések is negatívan hatnak az inflációra. Ugye ez egy másik kérdés, hogy ez is egy olyan hatás, ami miatt ugye nagyon sok likviditás van a piacon, és ami szintén az inflációt az valamilyen mértékben felfeltekeri.
Dr. Rácz Béla Gergely egyetemi adjunktus, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi szakának az oktatója, a Naprakész vendége. Az imént azt mondta ön, hogy a 2008-as válságból azt tanultuk meg, hogy jó beavatkozni. Románia válságkezelő intézkedéseivel függ össze az, hogy 7%-kal nőtt a nyers adatok szerint a román gazdaság teljesítménye a tavalyi év azonos időszakához képest, vagy ez amúgy is bekövetkezett volna? Ezt azért kérdezem, mert megoszlanak a vélemények arról, hogy Románia jól kezelte a koronavírus járványnak a gazdasági hatásainak a részét, vagy pedig nem kezelte jól?
Igen, és gyakorlatilag azért is oszolhatnak meg erről a vélemények, vagy azért is lehet elő vitázni, mert azt gyanítom, hogy mind a két félnek bizonyos mértékben igaza van. Én valahol középen állok ennek a megítélésében. Én azt szoktam mondani, hogy Romániának újból szerencséje volt, ami az intézkedéseket is illeti. Egyrészt azért gondolom ezt, mert ugye Romániában kicsit később érkezett el a koronavírus válságnak ugye az első súlyosabb hulláma. Addig nem már tudtunk tanulni abból, hogy ugye mi volt mondjuk Olaszországban korábban, és ők hogyan kezelték azt, és ez pedig valamilyen lépés előnyt adott ugye Románia számára. Ez egy nagyon fontos paraméter. A másik nagyon fontos paraméter, ami a járvány kezelését és ugyanek a gazdasági aspektusait illeti, az, hogy Romániában nem voltak olyan nagyon súlyos lezárások, mint amilyenek Nyugat-Európában voltak. És én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a gazdaság élénkítő, vagy a gazdaságot megsegítő csomagok, vagy támogatások miatt zárt jobban a román gazdaság, mint az összes többi európai gazdaság, hanem azért, mert a lezárásoknak a mértéke az kisebb volt, mint Nyugat-Európában máshol. És értelemszerűen az emberek szabadabban mozoghatnak, akkor azok a tranzakciók is, amelyek a piacokon megtörténnek. Most itt gondolok a zöldségpiacokra is, meg a pénzügyi piacokra is. Tehát azok a tranzakciók, amik a piacokon megtörténhetnek, azok nagyon mértékben megtörténnek, hogy szabadon mozoghatunk, vagy szabadabban mozoghatunk, mint ahogy mozoghattak a tavalyi évben Nyugat-Európában. Ez az egyik aspektusa. A másik aspektusa pedig az, hogy a gazdasági megmentő vagy élénkítő intézkedéseiket azok ott hatottak, ahol szükség volt rájuk. Mert hogyha azt nézzük meg, hogy Románia mennyit költött arra, hogy a koronavírus járvány okozta gazdasági károkat enyhítse, akkor nem költött olyan sokat, azaz kevesebbet költött, mint arányosan, mint bármelyik nyugat-európai állam, viszont jókor és jó helyre juttatta azokat a támogatásokat, és emiatt gyakorlatilag gyorsabban el tudott kezdeni magához térni a gazdaság.
Itt azt mondta ön, hogy a súlyos lezárásoknak a hiánya az az összefügg a gazdaság teljesítményével, csak hogy a súlyos lezárásoknak a hiánya vezetett oda egészségügyi szakértők szerint, ahol most tartunk, nevezetesen tegnap például a abszolút számokban a föld országai közül csak Oroszországban hunytak el többen COVID-19-ben, mint Romániában. Tehát a gazdaságot lehet, hogy megmentette Románia ezzel, de az egészségügyi válságot nem oldotta meg, és gyakorlatilag az egészségügyi válság az kitolódott, és ezzel nem kockáztatjuk azt, hogy a gazdaságunkra is negatív hatással lesz. A negyedik hullám, sokak szerint ötödik hullám is lesz.
Ez már, azt gondolom, hogy nem főzlenül a lezárásokkal vagy az intézkedések szigorával van összefüggésben, hanem azzal, amit szerintem vitatárgyán kívülálló kérdés, hogy a román kormány, vagy a romániai politikai döntéshozók, amit egyértelműen elrontottak, az az oltáskampánynak a promoválása, illetve az oltáskampánynak a beindítása. A mostani ugye, negyedik hullámnak a súlyossága és az elhunytaknak az aránya, ugye a koronavírusban szenvedők számából, az nem azért van, mert nincsenek lezárások, vagy mert több lezárás kéne, hanem az azért van, mert a Románia 33%-ban van beoltva, miközben tőlünk nyugatra ez az arány ez sokkal nagyobb, ez gyakorlatilag az átlag is kétszer ekkora, de most már a globális átlag alatt is vagyunk, ami az átoltottságot illeti. És ameddig erre nincsen valami megoldás, ameddig nem történik meg egy jelentős immunizáció a társadalomban, ez megtörténhet oltás által, és megtörténhet természetes módon az, hogy nagyon sokan lesznek covidosok. Tehát, hogy a mostani esetszámok és azok gyakorlatilag azok, akik kigyógyultak be, azok bizonyos értelemben valamilyen mértékű immunitást élveznek, azt már tudjuk, hogy nem teljes immunitás, de kisebb valószínűséggel kapják el másodszor, vagy kisebb valószínűséggel lesz súlyos leforgás a betegségnek egy második-harmadik alkalommal. Úgyhogy mi azt az utat választottuk szomorú módon, hogy nem az oltás által immunizáljuk magunkat, hanem a betegség elkapása kapcsán immunizáljuk magunkat, és ugye erre mindenféleképpen kéne valamilyen stratégia, koncepció, elképzelés, hogy hogyan érjük el azt, hogy az átoltottság az magasabb legyen, mert az átoltottság magasabb, akkor az egészségügyi rendszernek a megterhelése is jóval kisebb, ezt már gyakorlatilag teljesen nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, mert mindenféle adat az azt mutatja, hogy oltással is igen, együtt el lehet kapni a koronavírust, viszont a beoltottaknál a leforgása a koronavírusnak az gyakorlatilag sokkal-sokkal enyhébb, azaz a beoltottak, akik elkapják a koronavírust, nem kerülnek, vagy kisebb mértékben kerülnek kórházba, azaz nem terhelődik le az egészségügyi infrastruktúra. Romániában most teljesen le van terhelve.
Az egészségügyi rendszer leterheléséről beszél ön, és bár csúnya dolog az egészséget és a gazdaságot szembeállítani, azért ki kell mondani azt, hogy a koronavírus fertőzötteknek a kezelése, a koronavírus járványnak a kezelése, leküzdése, gondolok itt az oltóanyagokra, a maszkokra, a tesztekre, az pénzbe kerül. Itt eszembe jutott Németország, a német szövetségi állam tegnap közölte, hogy hány milliárd eurót költött ingyenes tesztekre, és hogy ezeknek vége az ingyenes tesztek kora befejeződött, ingyenes az oltóanyag, és mindenki vagy beoltatja magát, vagy pedig saját költségén tesztelteti magát, 10 és 40 euró közötti összegbe kerül Németországban egy gyors teszt, és van ez az úgynevezett 3G elv, ami szerint csak akkor lehet igénybe venni bizonyos szolgáltatásokat, hogyha immunizált valaki, vagy pedig rendelkezik negatív SARS-CoV-2 tesztel, ami nem lehet régebbi 24 órásnál. Hogy állunk ezzel a pénz- és egészségügy dologgal?
Igen, hát ugye beszéltünk arról, hogy amikor még nem volt oltás, akkor tényleg az volt a kormányzatnak az egyedüli döntése, vagy abban kell döntést hozzon, hogy ezt szoktam mondani, hogy az életet vagy a megéltetést védi meg, mert akkor a lezárások hiányában, vagy a lezárásoknak az elmaradásával emberi életeket tett kockára, és gyakorlatilag emberek haltak meg azért, hogyha nem voltak lezárások, vagy nem voltak elég elős lezárások. Ugye ez akkor egy rendkívül nehéz, hogy akkor milyen mértékben óvjuk a megélhetés skálára. A mai döntés az arról szól, hogy meg tudjuk-e győzni az embereket, hogy beoltsák magukat, mert amennyiben az átoltottság az növekszik, abban az esetben az egészségügyi rendszer leterheltsége csökken, az egészségügyre fordított összegek meg szintén jelentős mértékben csökkennek. Igen, ez egy hatalmas teher az egészségügyre nézve. Gazdasági értelemben akkor, amikor erre van megoldás, és a megoldás erre az oltás, akkor ennek a költségét át lehet hárítani azokra, akik úgy döntöttek, hogy nem veszik fel a koronavírus elleni oltást. Ez egy gazdaságilag, erkölcsileg és mindenféle szempontból ez egy fenntartható döntés lenne, csak nehéz ezt úgy meghozni, hogy a lakosságnak a 66%-a nincsen beoltva. A politikusok nem szívesen mennek szembe a 66%-nak az akaratával.
Vidéken, ahol az egyes pártoknak a szavazóbázisa nagyobb, ott még ennél is alacsonyabb az átoltottság, tehát még municípiumokban 33%, addig vidéken 16% átlagosan Romániában, tehát hogy ezt is bizonyára mérlegelik a politikusaink. Térjünk vissza a gazdasághoz, sok éves csúcson vannak az üzemanyagárak, a benzin legutóbb 2014 nyarán került többe, mint jelenleg. Erre van logikus magyarázat, mert elfogadható talán nem igen.
Igen, ez is egy rendkívül érdekes kérdés, és én azt gondolom, hogy erről is, hogy ez egy átmeneti hatás, ami az üzemanyagárakat illeti. Amikor üzemanyagárakról beszélünk, akkor mindig ugye a nyersolajnak az áráról beszélünk, mert hogy annak a változása hat a finomított üzemanyagra, amit az utakon megvehetünk, és abban pedig most elég nagy volatilitás figyelhető meg. Nem volt olyan rég, amikor arról beszéltünk, hogy a nyersolajnak az ára az negatív tartományba lépett. Most pedig arról beszélünk, hogy ezeknek az ára az jelentősen megnövekedett. Mi az oka annak, hogy ilyen relatív rövid időn belül ekkora volatilitása van az olajárának? És ugye erre a válasz az szintén egy nagyon alapgazdasági összefüggésben érhető tetten, ez pedig a kereslet és a kínálatnak a találkozása. Ugye van egy nyersolaj kínálat a piacon, és van ennek egy kereslete. Na most miközben a kereslet az nagyon gyorsan tud változni, ugye nyilvánvalóan az üzemanyagoknak a kereslete akkor, amikor lezárások voltak, amikor nem mehettünk ki a házból, amikor nem utaztunk repülővel, amikor nem vásároltunk termékeket, amelyeket hajóval kellett szállítani, akkor értelemszerűen az üzemanyagoknak a kereslete az nagyon erősen lecsökkent. Nem vásároltunk annyi üzemanyagot. Miközben a kínálatot, az üzemanyag, az olajnak az előállítását, azt nem lehet olyan nagyon gyorsan hozzáigazítani a kereslethez, hogy ezek az olajfúrók. Ezek nem olyanok, hogy ma lezárom és holnap újraindítom, akkor ugye lassan elkezdett a kínálat is igazodni a csökkenő kereslethez. De amint az előbb is említettük azt, hogy relatív gyors visszapattanás volt a Covid válság után, vagy a mélypont után, a kereset hirtelen újból nagyon megnövekedett, miközben a kínálat az nem tudott hozzáigazodni. És gyakorlatilag ugye ez az legerősebb tényezője ugye ennek az üzemanyagár változásnak, hogy a kereset és a kínálatnak a tánca, ez a két táncpartner, vagy egy kollégám említette, ezek most még nem találtak egymásra, de lassan, ahogy megyünk ki ugye a koronavírus okozta úgymond nehézségekből, úgy újból hozzá fog igazodni ugye a kínálata keresethez, és normalizálódni fognak az árak.
Nyilván az üzemanyagárakkal is összefüggésben áll az, hogy egyetlen hónap alatt 8-10%-kal drágult a vásárlói kosár, az egy évvel ezelőttihez viszonyítva 40-50%-os áremelkedésről is tudunk egyes termékek esetében. A legnagyobb mértékben az étolaj és a liszt ára emelkedett. Ez a világpiaccal magyarázható, mert arról is olvasni, hogy részben a kínálat szűkössége, valamint a búza és a pálmaóla iránti kereslet növekedés hatására szeptemberben már a második egymást követő hónapban nőttek az élelmiszer árak a földön az előző hónaphoz képest.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag ebben is hasonló összefüggés figyelhető, amit az előbb az üzemanyag árakról mondtunk. Még egyszer, én azt gondolom, és a közgazdászoknak egy jelentős része azt gondolja, hogy gyakorlatilag ez, amit most látunk, ez a kilábalásnak bizonyos következménye, amikor ezek a kereset és kínálatok ezek nem találnak még egymásra. Ugye a kereset az egy nagyon gyorsan változó paraméter, hogyha holnap újból minket házi fogságra ítélnek, vagy valamiért nyilván ez nem fog megtörténni, de azt jelenti, hogy ügyünk bent a házban is nem mehetünk ki, akkor az megváltoztatja holnaptól a fogyasztói szokásainkat. Tehát a fogyasztói szokások és a fogyasztói szokásokból lehet levezetni ugye a keresletet, azok képesek egyik napról a másikra változni. Most gondoljuk azt el, hogy ugye az üzemanyag, az olajtermelők, ugye a különböző javaknak az előállítása, a mezőgazdaság teljesítő és kibocsátó képessége, az nem tud egyik napról a másikra ugye megváltozni. És akkor, amikor ugye ezek a diszkrepanciák létrejönnek, akkor azoknak mindig hatása van ilyen vagy olyan irányba az árakra, de amikor minden újból stabilizálódik, és gyakorlatilag abba az irányba megyünk, hogy stabilizálódjon hát ugye a kereslet és a kínálat is, éppen azért, mert stabilizálódik a létünk a post-covid időszakokban, amihez már remélhetőleg közeledünk, akkor értelemszerűen ezek az egyensúlyok is visszaállnak egy stabil szintre.
Már itt kereslet és kínálat csak nem 27%-kal, közel 3 milliárd 100 millió euróval nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya az idei első 8 hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten. A deficit augusztus végére elérte a 14,5 milliárd eurót. Ez hogyan hat ki a hazai gazdaságra, a belföldi gazdaságra?
Igen, ezt a Covid előtt is sokat tárgyaltuk, mi közgazdászok és akár itt a Marosvásári Rádióban is, hogy a román gazdaságnak ez az egyik legnagyobb egyensúlytalanságát adó tényezője, nevezetesen ugye a folyófizetési mérlegnek a hiánya, aminek része a külkereskedelmi mérleg hiánya is, illetve a költségvetésnek a folyamata. Na most, hogyha ez az, amit iker hiánynak nevezünk, amikor a költségvetés is hiányos, és a külkereskedelmi mérleg is hiánya zár, ez eladósodottsághoz vezet, sőt, mi több, ez egy ilyen eladósodottsági spirálhoz vezet. Viszont itt el kell mondani, hogy ez a trend, ez már bőven 10 éve tart, úgyhogy a koronavírus okozta politikai és gazdasági döntések miatt van ez így. Ez gyakorlatilag csak arról szól, hogy Románia sokkal többet importál, mint amennyit exportálni tud. És gyakorlatilag az, hogy ez a hiány az évről éve növekszik az elmúlt jó pár évben, ez azt jelenti, hogy Románia folyamatosan évről évre sokkal több terméket és szolgáltatást importál, miközben az exportunkat azt nem tudjuk jelentősen növelni.
Energiából is sokkal többet importálunk, mármint földgázból és villamos energiából is, mint amennyit itthon előállítanánk, vagy elő tudnánk állítani. Az energiaáraknak az elszabadulása az részben összefügg a koronavírus járvánnyal is. Az energiaárak elszabadulása az egyrészt megviseli a hazai lakosságot, azért, mert ki kell fizetni a megnövekedett számlákat, másrészt azért is megviseli a hazai lakosságot, mert az energiaárak elszabadulása az egy drágulás hullámhoz vezet, hisz a cégeknek is többet kell fizetniük az áramért, a földgázért, ezért a termékek árára ráteszik azt a többletkiadást, amit ők a számlájukon éreznek. Van megállás ebből? Vissza lehet fordítani ezt? Van visszaút? A Nemzetközi Valuta Alap becslése szerint jövő tavaszra mérséklődhetnek az árak?
Igen, ugye a Nemzetközi Valuta Alap is gyakorlatilag azzal a feltevéssel él, amilyen feltevéssel éltem, illetve fordítva, én is azzal a feltevéssel élek, mint amilyen feltevéssel a Nemzetközi Valuta Alap, vagy Világbank, vagy az ismert gazdasági szakemberek élnek, hogy ezek a átmeneti, de nagyon erős, gyors hatások, ezek mérséklődni fognak, és akkor ezen hatásoknak a mérséklődésével gyakorlatilag visszáll valamilyen egyensúly. Ugye az üzemanyagárak, az olajáráról mondtuk, hogy azok az nagy részben ugye valós gazdasági folyamatok, ugye a kínálat és ugye a keresletnek ugye az egymástól való eltávolodása okozza, illetve annak az a tény, hogy a kínálat nem tudott gyorsan hozzáigazolni a keresethez, addig a földgáz árának a változásának kapcsán ottban vannak politikai, geopolitikai kérdések is. A nagyhatalmak egymással történő izomozása, Ukrajnának a megkerülése vagy nem megkerülése a gázvezetékek kapcsán, ugye az országoknak a gáztároló kapacitása. Tehát ugye a gáz kapcsán ugye ezek a kérdések ezek már nem annyira gazdasági, mint akár komoly geopolitikai kérdések is, a nagyhatalmak egymással való izmozása, a gázvezetékek és a határt átlépő csatlakozásoknak a megléte, ezeknek az infrastruktúrába történő stratégiai beruházásoknak a megléte vagy hiánya, tárolókapacitásoknak a megléte vagy hiánya. Úgyhogy a gázáráról azért nem tudok, vagy nem merek gazdasági előrejelzéseket adni, mert hogy a gázárának a változása az nem csak természetes gazdasági folyamatok befolyásolják, hanem nagyon sokszor politikai vagy geopolitikai kérdések is.
De abban megegyezhetünk, hogy a Románia lehetne sokkal felelősségtudatosabb is az energia előállítása terén, tehát ugyanúgy, mint ahogy a külkereskedelmi mérleget megváltoztathatná, ugyanúgy megváltoztathatná azt is, hogy több energiát termeljen, nyilván ehhez felelősebb politikai döntésekre van szükség, mint amelyeket most meghoznak.
És ahhoz, hogy felelős gazdaságpolitikai, vagy akár csak sima politikai döntéseket lehessen hozni, ahhoz meg kell valamilyen mértékű kontinuitás. Én nem arról beszélek, hogy ugyanaz a kormány kell legyen nem tudom hány éven keresztül, de nem véletlenül van úgy kitalálva a modern demokrácia intézményen, hogy a kormányok azok 4 évente cserélődnek, és nem 1 évente. Ugye 1 év alatt egy stratégiát maximum felépíteni tudunk, meg megvalósítani nem. Ha jön egy következő kormány, az egy saját elképzelést tud felépíteni, de megvalósítani nem, és gyakorlatilag, ahogy ön is mondta, ugye a stratégiai elképzelések és ezek megvalósításának a hiánya lett a következménye ennek a folyamatosan elnyúló és úgy tűnik, hogy soha véget nem érős politikai válságnak. Így van.
És itt érkeztünk vissza a beszélgetésünk kiinduló pontjához. Kormányválság van Romániában közel 1,5 hónapja. Dacian Csolos az USZERI elnöke, akit kormányalakítással bízott meg Klaus Ioannis államfő, ma tárgyal az egykori koalíciós partnerekkel, a Nemzeti Liberális Párt elnökével, Florin Kötszúval, Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, valamint a nem magyar nemzeti kisebbségeket tömörítő parlamenti frakciónak a vezetőjével. Az, hogy mi lesz ennek a találkozónak az eredménye, illetve tud-e kormányt alakítani Dacian Csolos, az USZERI elnök, erről majd beszélgetni fogunk az elkövetkezendő naprakészekben. Dr. Rácz Béla Gergely egyetemi adjunktusnak köszönöm, hogy segített tisztában látni, eligazodni, naprakésznek lenni a gazdaság, a számok világában.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem és elmondhattam.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.